Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programvezetője. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadtam.
Jó napot kívánok.
Ad, de csak védekező fegyvereket Ukrajnának az Egyesült Államok, az a legfrissebb hír. Néhány nappal korábban az volt a legfrissebb hír, hogy nem ad egyáltalán semmilyen fegyvert. Kicsit gyorsan változik a kommunikáció, vagy annak az értelmezése. Ön szerint mi történik?
Szerintem inkább az értelmezése változik. Ugye nyilván volt az a hír, hogy bizonyos fegyverkategóriákban, de nem minden fegyverkategóriákban a Pentagon megállítja a szállítmányokat. Ugye itt 155 mm-es lőszerről volt szó, Patriot rakétákról, Hellfire rakétákról, néhány más rakétatípusról. Tehát nem mindenről. Tehát arról nem volt szó, hogy mindent leállítanak, azokat a kategóriákat állították volna meg, amelyekbe egy belső felmérés szerint már az amerikai készletek nem elegendőek. Tehát itt én azt gondolom, hogy ne mondjuk azt, hogy egy teljes leállásról volt szó, bizonyos fegyverkategóriákról volt szó. De ugyanakkor a NATO csúcson fölmerült az, hogy Patriotot adna-e az Egyesült Államok, is nem mondott erre Donald Trump nemet, és most meg határozottan úgy tűnik, azt mondta, hogy lesznek további fegyverszállítások. Most az, hogy mi a védekező fegyver, meg mi a támadó, nyilván szerintem arra akarnak utalni az amerikaiak, hogy olyan rakétákat, amik elsősorban csapásmérésre alkalmasok, tehát orosz terület támadására, azt kevésbé fognak adni, még mondjuk légvédelmi rakétákat inkább lehet, hogy erre utalnak. És az is biztos, hogy a konstrukció az nem az lesz, mint Biden alatt, hanem ez bizony akár a németek veszik meg, ugye ez felmerült, hogy a Patriotokat a németek vennék meg, tehát amerikai Egyesült Államoknak ez egy filérjébe nem kerülne, sőt a védelmi iparát erősítené, és így kerülne Ukrajnába, vagy pedig az ásványkincs deal megegyezés alapján, ugye ezt elszámolnák később Ukrajnába. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen van változás, a változás az, hogy nem ingyen fog menni, de fog menni amerikai fegyver, és minél nagyobb a feszültség, mert azért láthatóan már van feszültség Putyin és Trump az Egyesült Államok és Oroszország között, annál készségesebb lesz Amerika, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának.
Az értelmezésben világos az, hogy mi számít orosz területnek? Az Orosz Föderáció területe, a népszavaztatott területek is orosz területnek számítanak. Minden méter, amit az orosz hadsereg napközben elfoglal, az már orosz terület, és ha oda megy egy ukrán akció, az már orosz területre való támadás? Tehát hogy kell ezt értelmezni?
De a nemzetközi jog szerint csak és kizárólag a 2014 előtti területek orosz terület, és ezt az Egyesült Államoktól kezdve a NATO államai is így látják. Tehát itt nincs, szerintem nyugaton nincs értelmezési vita, tehát a Krím sem orosz terület ez szerint. Az más kérdés, hogy Oroszország ezt hogy látja. Oroszország ugye orosz területnek gondolja mind az öt megyét, még azokat a területeket is, ugye, amit nem foglalt el, de azért nem mondanám azt, hogy ugyanúgy kezeli. Tehát még mindig nem kezeli ugyanúgy, talán a Krím kivételével a négy részben elfoglalt, vagy most már Luhanszk esetében 100%-ban elfoglalt megyét, és az ottani csapásokat sem. Tehát nyilván a Moszkva érzékenyebben reagál, amikor a 2014 előtti államterületét éri csapás. Ugye ezt láttuk azért sok alkalommal, hogy akkor sokkal keményebb az orosz reakció, mint amikor mondjuk Luhanszkot vagy Donyecket éri egy csapás.
Megvan Ukrajnának a képessége arra, hogy a 2014, tehát a Krím előtti területekre is komoly csapásokat mérjen? És kell-e ehhez amerikai fegyver, vagy megoldja másképpen?
Megvan, és nem kell feltétlenül amerikai fegyver. Tehát drónokkal elméletileg akár 2000 kilométer mélyre is be tudnak csapni, vagy ugye láttuk a pókháló hadműveletet, amikor telepített, tehát a repterek közeléből, de mégiscsak 5000, akár 5000 kilométer távolságban csaptak le, illetve lehetnek különleges műveleti akciók is orosz területen belül, tehát a 2014 előtti orosz területen belül is látunk ilyet. Tehát megvan az ukrán képesség, ugye sok millió ukrán költözött Oroszországba, már 2014 előtt is, azóta meg még többen, és azok között lehetnek beépített emberek, vagy lehetnek olyanok, akik úgy érzik, hogy az Ukrajna elleni agresszióra válaszolni kívánnak. Tehát oroszoknak itt azért milliós tömeget kéne figyelnie, tehát van egy kapacitás arra is, hogy akár gerilla akciók történjenek, és számos ilyet láttunk. Tehát nem kevés ilyen van, és még több ilyen van a 22 után elfoglalt területeken, tehát ott azért nem életbiztosítás egy oroszokkal együttműködő politikusnak lenni.
De mi a katonai értelme a 14 előtti orosz területekre történő ukrán csapásoknak?
Hát, hogyha mondjuk egy olajfinomítót találnak el, azzal mondjuk gyengülhet az orosz haderő üzemanyag ellátása. Egy vasútvonalat találnak el, akkor megint csak a logisztika. Hogyha a moszkvai reptereket támadják, akkor egyrészt az orosz gazdaságot az rosszul érinti, másrészt pedig van azért egy PR kára is. Ugye nem tudnak elrepülni az orosz polgárok a több mint 10 milliós orosz fővárosból. Tehát, és ugye látjuk a közlekedési miniszternek a leváltását, aminek azért köze lehet ahhoz, hogy a repterek nem működnek, utána a halálát. Tehát azért az Oroszországon belül hullámokat vet. Én úgy értelmezném, hogy ez talán a legnagyobb csapás, amit Ukrajna tud mérni Oroszországra, amikor Moszkva reptereit bénítja, hiszen ott azt nem lehet eltitkolni, ott nem lehet, nem, mert ugye sok tízezren vagy százezren érzik át ezt nap, mint nap. Ugye lehet arról vitatkozni, hogy polgári repterek támadása micsoda, de azon nem lehet vitatkozni, ez egy rendkívül hatékony figyelemfelkeltés is, hogy Ukrajna vissza tud csapni, meg gazdaságilag is. Gazdaság is egy komoly kár.
De az orosz területen végrehajtott ukrán csapás, azaz orosz embereket felzárkóztatja Vlagyimir Putyinhoz, vagy eltávolítja őket tőle, vajon?
Hát eddig inkább felzárkóztatta. De ez mindig így van. Tehát, hogyha egy államot támadnak, az iráni eset is ilyen, de hogyha megnézzük, a történelemben legtöbbször egy ideig biztos, hogy növeli a kohézióját az adott rendszernek, még azok körében is inkább akkor beállnak a sorba, akik egyébként kritikusak a rendszerrel kapcsolatban. Tehát képzeljük el mondjuk az adott jelenetet, amikor valaki nem tud elutazni a rokonaihoz az ukrán támadások miatt. Azért az emberek többség nem azt fogja mondani, hogy mi támadtuk meg Ukrajnát, hanem ők támadják a reptereinket. Az más kérdés, hogy a kijevi repterek 2022. februári óta le vannak zárva.
De nincs is háború. Az oroszok úgy tudják a hivatalos tájékoztatásból, hogy egy különleges katonai művelet zajlik.
Hát ezért tud hatékony lenni például a repterek támadása. Mert akkor a százezrek érzik azt, hogy van háború. Ilyen értelemben, hogy van háború. De abban nem lesz hatékony. Itt inkább a gazdasági kárt hangsúlyoznám. Gazdasági meg reputációs kárt. Abban, hogy a populációt megtörjék, ahhoz ez nem jó. De ugye, hogy az orosz támadások se, tehát a civilek fáradnak, de azért nem ezzel törik meg a politikai támogatottság. Az más kérdés, hogyha hosszú távon, akár Ukrajnában, akár Oroszországban mondjuk nem lenne áram, vagy nem lenne üzemanyag, az más kérdés. De ezt az ukránok aztán nem tudják kivitelezni, az oroszok meg, és az oroszok se tudták, hogyha megnézzük, hányszor próbálták az ukrán energetikai rendszert ellehetetíteni. Nyilván rengetegen menekültek el Ukrajnából, ezért meg az ipar leállt, ezért kevesebb áramra is van szükség, de kitartónak bizonyult az ukrán rendszer. Persze nagyon sok áramszünet volt, nagyon sok kellemetlenség volt. Tehát ami Oroszországot illeti, az ukránok tudnak csapásokat mérni, ezek fájnak is, de nem tudják megváltoztatni a háború menetét.
Ez orosz közlekedési miniszter leváltása utáni nagyon gyors halála a saját autójában, állítólag önkezével, meg a korábbi esetek, az ablakon való kieséses esetek, ezek miről mondanak és micsodát mondanak?
Hát azért azt megmutatják, hogy Oroszország egy erőszakos hely. Egy erőszakos hely, ahol egy pozíció elvesztése, akár az élet elvesztésébe is kerülhet. Lehetett ettől öngyilkosság, csak azt mondom, 53 éves volt talán az illető, nem volt idős, még visszatérhetett volna akár, tehát lehet egy olyan kétségbeesés ebből. Ez nyilván egy erősen autoriter ország, ahol ha valaki hibázik, akkor komoly következményei lehetnek, vagy ha szembe megy a rendszerrel, akár mondjuk egy olajvállalat, vagy egy gázvállalat, ugye sok ilyet láttunk, vezetője, vagy nem tesz meg valamit a Kremlnek, akkor történhetnek nagyon kellemetlen dolgok. Tehát Oroszország egy kemény hely, ezt mutatja, ez keményebb hely, talán még Ukrajnánál is, bár ott is történtek gyilkosságok, meg furcsa halálesetek, hogyha az elmúlt 3 évet nézzük, mármint, hogy nem a megszállt területek, hanem magán Ukrajnán belül, ugye a belügyminiszter halála a teljes csapatával, ami helikopter zuhant le, a Spanyolország gyilkosság, de voltak még más esetek is.
Kinek érdeke a háború gyors lezárása, és kinek érdeke a háború elhúzása ebben a pillanatban?
Ukrajnának, ugye ne lezárásról beszéljünk, hanem fegyverszünet.
Tehát a lövöldözés, a bahagyása.
Hát ez Ukrajnának lenne most az alapvető érdeke, mert nagyon rosszul állnak a fronton. Tehát ugye ezt sok ideje mondom én is, hogy rosszul állnak, de hát a rossz is közt van különbség. Tehát ez már tényleg nagyon súlyos krízis több ponton. Ami nem azt jelenti, hogy Ukrajna eddig mindig jobban ellenállt, annál is, amit én gondoltam. meg lassabb ez a háború. Egy kicsit olyan ez a háború, mint egy lassított film. Elsősorban a drónok miatt. Ja, mert mindent lát. Mindenki mindent lát. Így nagyon nehéz támadó műveleteket végrehajtani. De még így is azt mondanám, hogy ez egy kritikusan rossz helyzet. Most nagyon sok ponton. Tehát nem egy ponton, mert ugye, ha megnézzük, egy vagy két évvel ezelőtt egy ponton volt nagyon rossz. Mondjuk Avdiivkánál volt nagyon rossz, vagy korábban Bakhmutnál volt nagyon rossz helyzetben az ukrán haderő, most egy fél tucat helyen van nagyon rossz helyzetben, egy bőven 1200 kilométer feletti frontvonalon. Tehát Ukrajnának lenne ez az érdeke, Oroszországnak még nem érdeke, mert az orosz haderő most tényleg jobban áll. Nagyon úgy tűnik, hogy tanultak az oroszok a hibáikból, jelentős erőket tudtak összpontosítani, és az ukránok nem fejlődtek annyit, mint az oroszok. Tehát akár, hogyha a vezetését nézzük a két haderőnek, az oroszok többet fejlődtek, mint az ukránok.
De jobban alkalmazkodnak?
Nagyon úgy tűnik, hogy igen. Tehát ugye ez volt a sztereotípia nagyon sokáig, hogy az ukránok kiválóan vezetettek, sokszoros veszteséget mérnek folyamatosan az oroszokra, ami egy-egy ponton igaz is lehetett, meg vannak kiváló, kiemelkedő ukrán alakulatok, de mindig a nagy képet kell nézni. Tehát a háború nem egy ütközetről szól, nem egy nagy győzelemről szól, hanem a sok-sok napba összeadódó napi küzdelmekről, napi harcról szól. Tehát a nagy képről szól egy háború, és a nagy kép az azt mutatja, hogy az oroszok ugye 2022-ben jelentős vereségeket szenvedtek el, nagyon jelentős veszteségeket szenvedtek el, de azóta nagyon úgy tűnik, hogy az ő akaratuk érvényesül. Ugye miután nem sikerült gyorsan elfoglalni Ukrajnát, vagy legalábbis Ukrajnának a keleti részét meg Kijevet, most a lassún vannak. Nem gondolom, hogy Kijevet el akarják foglalni, de legalább azokat a területeket, amiket papíron elcsatoltak el akarják foglalni, és haladnak előre. Ez nagyon lassú folyamat, de az látható, hogy az a mondás, hogy itt két szovjet hadsereg harcol egymással szemben, egy kisebb és egy nagyobb, az alapvetően igaz. És ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy most már az orosz haderő az jobban is vezetett, mint az ukrán. Ez nem azt jelenti, hogy egyes ukrán alkotók ne lennének kiemelkedők, hanem az egész kép. Az egész kép alapján nem Ukrajna áll jobban, akár a vezetettségben sem.
De miért rosszabb a felőrlő háború mostani helyzete, mint a támadás első napjaiban, amikor úgy tűnt, hogy le tudják fejezni az ukrán vezetést? Orosz kommandósok voltak Zelenszky elnök közvetlen közelében. És ez évekkel korábban volt, a kormány a helyén van, a csapataik harcban állnak.
Ugye Ukrajna bátran ellenállt. Tehát Zelenszky, amikor tényleg Kijevben, akár veszélyben is volt az élet, a családját elkimenekítette, itt Kárpátalján voltak, Beregszásztól nem messze, gyakorlatilag a magyar határ, Ronna felesége, nem menekült el. És jobban ellenállt Ukrajna, az oroszok pedig tényleg úgy gondolták, hogy egy ilyen hirtelen szamuráj vágással lemetszi a fejét Ukrajnának Oroszország, megszállja Kijevet, és ezzel egy rendszerváltást hoz el. Csak nem sikerült, és most a szamuráj kardot, ami tényleg egy gyors, pontos művelet lett volna, egy ilyen húsklopfoló bárdra cserélték, ami nagyon szörnyű, meg nagyon csúnyán mutat, de működik. A szamuráj kard meg nem működött, részben azért is, mert nagyon átalakult a haditechnika. Tehát talán még az ukránok is meglepődtek, hogy például a drónok mennyire tudnak segíteni a védekezésben. Tehát a védekező előny a támadóval szemben az többet növekedett, mert nyilván a drónok azok a támadót is segítik, mint a támadó előny. Tehát egyszerűen egy ilyen, ez lehet, hogy egy pillanatnyi, egy pár évig tartó dolog, de nyilván vannak olyan időszakok a hadtörténelemben, amikor a támadó van inkább előnyben. Tehát, hogyha a második világháborút nézzük, akkor a páncélosékek, a légierőnek, tehát nyilván az első világháború is fontos volt már 16-17-18-ban a légierő, de hát akkor bontakozott ki igazán, amikor a előretúró páncélosékeket, ugye a német légierő mutatta meg ezt először, a Luftwaffe követni tudta, segíteni tudta. Tehát akkor egy támadó előny volt. Most inkább védekező előny van, és ebbe futottak bele az oroszok. De ezt is, ugye mindenre van megoldás. Tehát nincs olyan, hogy csoda fegyver, vagy csoda taktika. Erre a megoldás, ez az attriciós jellegű háború, amikor egész egyszerűen nagyon sok ponton támadnak, és a kisebb országot lakosságában ötszörös. A valóságban ötszörös a különbség. Gazdaságban is, ugye hadiparban is nagy a különbség. A kisebb országot egyszerűen felőrülik. És ez a felőrlés, ez működik. Különösen úgy mondom, hogy az oroszok sokat tanultak. Tehát ha most ránézünk a térképre, tehát a hallgatók ránéznek a térképre, katlanok sorozatát láthatják. Ezek nem bezárt katlanok, de hát rendkívül nehéz helyzetben vannak az ukránok, mert érnek össze ugye ezek a orosz támadó jégek. Persze érnek össze, még itt így is sok kilométer van a kettő között, viszont az oroszok is tudják drónokkal támadni a bejövő ukrán utánpótlást. Tehát minél szűkebb a zsák szája, annál nehezebb kibemenni, és hát Kupjansztól lefelé, Pokrovszkig nem egy ilyen pont van. Tehát nehéz, nagyon nehéz a helyzet, és látható, hogy erre nincs megoldás. Tehát az ukránok erre nem tudnak igazán hatékony ellenszert találni, hanem a szamuráj vágásra tudtak. 2022-ben egyrészt a bátorság kitartás, másrészt mondom, a drón, meg a beérkező nyugati fegyver egy idő után átlendítette, meg a mozgósítás, meg az, hogy sokan bementek a hadseregbe, az orosz haderő. Orosz haderő az folyamatosan gyengült 22 nyarán, az ukrán meg folyamatosan erősödött. Most pont fordítva vagyunk, az orosz haderő az erősödik, az ukrán meg inkább gyengül.
Tehát van most ebben a nyári offenzívában a két félnek valami stratégiai célja, amit ha elér, akkor szívesebben ül le tárgyalni a másikkal, ha a másik is akar?
Ha megnézzük, hogy Oroszország mit mond folyamatosan, Vlagyimir Putyin szintjén is, ugye ez a négy megye, hogy ezt ugye mi elcsatoltuk, a területi realitásokat figyelembe kell venni. Ugye ez nem területi realitás, még hiszen Zaporizsia több mint 8000-es városa, az még nem Oroszország része, még papíron Oroszország része. Tehát még amit az oroszok mondanak, az se igaz, mert ez nem a területi realitás. De a négy megyét, ezt hangsúlyozzák egyértelműen, és persze még mellé oda teszik zárójába, hogyha a ukránok nem megfelelően állnak ehhez hozzá, akkor jöhet még azért Harkiv vagy Szumi megye is, vagy akár egy nap Odessa. Tehát azért ez az orosz nyomás, ez megvan, hogy ha most nem mentek bele, akkor holnap rosszabb lesz. Ha holnap nem mentek bele, holnap után rosszabb lesz. Nyilván ez is egy pszichológiai nyomásgyakorlás, ami akár működhet is, mert hogyha visszanézzük 22-ben, még nem négy megye volt, még csak kettő. Ugye az isztambuli tárgyalások során, ugye 22 tavaszán, most akkor megint Isztambul, most már 4+1, ugye a klíma sose kérdés az oroszok számára. Tehát ez sajnos a kép. Nem tudom, hogy mi az a minimum, hogyha erre kérdezre, hogy mi az a minimum, hogy az oroszok elfogadnának. Talán a két Donbasszi megye, ugye Luhansz megvan, hogy Donyeck is teljesen, Szlavjansk, Kramatorszk erődvárosai kerüljenek orosz kézbe. Talán ez az a pont, amikor az oroszok azt mondanák, hogy rendben, akkor fagyasszuk ezt be, papíron továbbra is követeljük Herszont, meg Zaporizsijét, de mondjuk akkor a Donald Trump kedvéért, az Egyesült Államok kedvéért, a világbéke kedvéért, akkor elállunk ettől, és majd diplomáciai úton szerezzük meg az orosz, ősi orosz földeket. Itt most nyilván egy erős idézőjelet használtam az ősi orosz földeknél. Az ukránok megmondhatják esetleg azt, hogy akkor nem fogadjuk el de jure a területek elcsatolását, és majd egy nap a diplomácia megoldja. Nyilván ez látható, hogy nagyon kicsi erre az esély. Akár ha ez egyszer befagy, akkor mind a két oldalon hihetetlen erődrendszerek lesznek, aknazárak lesznek, tehát nagyon nehéz lesz megmozdulni.
De Szergej Viktorovics Lavrov a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy ezeket az úgynevezett területi realitásokat nemzetközi szerződésekkel is el kell ismerni. Erre van esély, hogy bárki elismeri az úgynevezett területi realitásokat nemzetközi szerződésekkel, amikor még a Krím sincs elismerve?
Kína se ismerte el a Krímet, Belarus sem ismerte el a Krímet. Hát nem látok erre túl sok esélyt, hogy a nemzetközi közösség nagy része ezt úgy elismerje, hogy Ukrajna nem ismeri el. Tehát ha Ukrajna elismeri, ezért vagy azért, az más. Mert ha Ukrajna elismeri, akkor mindenki mondhatja azt, hogy kérem, akkor ez az ukrán meg orosz megállapodás. Ugye két ország megállapodhat területi változásokban, akár egy háború után is. Tehát nem arról van szó, nemzetközi jogban nincs olyan, hogy határok megváltoztathatnak. Erővel ugye nyilván nem változtathatóak meg, de hát azért ennél rugalmasabb a rendszer. Ha két ország ebbe belemegy, ezért vagy azért, akkor elismerhető. Én nem látok olyan forgatókönyvet, hogy Ukrajna ebbe belemenjen, kivéve ha teljes összeomlás van Ukrajnában, és egy orosz bábkormány kerül ki ebben a tehát kormányra, de erre nem látok nagy esélyt, sőt, nagyon kicsi esélyt látok. Ugye mindenki a maximális programját mondja el egy interjúban, és nem fedi fel a kártyát, hogy mi a minimális program. És ez nem csak a területekről szól. Fontos a területi kérdés, nagyon fontos a NATO, hogy legyen kizárva, és ez egyébként jóval könnyebb, mint a területi kérdés. Tehát ez Zelenszkijék már 22-ben elfogadták. És ez könnyebb elfogadni, vagy az ukrán néppel is könnyebb elfogadtatni, hogy akkor a NATO-ról mondjunk le. És akkor van még nagyon rengeteg szankciós kérdések, lefoglalt orosz vagyon kérdése, lefoglalt privát vagyonok kérdése. Ezt mondják az oroszok most. Tehát egy tárgyalás sem azzal indul, hogy én akkor ezt is elfogadnám. Tehát ha az ember akár saját privát illetőben gondolkodok, aki azzal kezdi a tárgyalást, hogy akkor én valójában ezt nem is kérem, hanem megelégedek ennyivel, az nem fog jól járni. Tehát nyilván a maximumból kell kiindulni, és az oroszok nagyon kemény tárgyalók. De az nem azt jelenti, hogy a végén, hogyha... az én elméletem az, hogy ugye van egy orosz cél, de van azért fájdalom is másik oldalon. Tehát ez a háború sokba kerül Oroszországnak gazdaságilag is. Ugye ezek a támadások Moszkva ellen, az orosz területek ellen azért ezek fájnak. A rezsim biztonsága azért fontos. Tehát az orosz gazdaság nem tart örökké. Tovább tart, mint az ukrán. Meg az orosz hadipar is tovább tart, mint az ukrán, meg az őt támogató nyugati. Tehát itt azért nagyon reálisnak kell lennünk, és önmagunkba kell szállni. Valójában, amit ígértünk Ukrajnának, az nem így van. Tehát nem tudunk annyit adni, ami kellene. De azért nem a végtelenségig tartanak az oroszok se. Tehát valahol lehet egy olyan egyensúly, amikor az oroszok már eleget elértek, hogy ezt győzelemnek tudják beállítani a saját populációk, meg saját magukkal szemben is. Nyilván szerintem Vlagyimir Putyin nem erre vágyott, egy lassan, tehát mire véget ér, ez egy 4 éves háború lesz, vagy véget ér, befagy. De nem erre vágyott, de azért el tudja adni akár magának is. Mert ez is fontos, hogy egy vezető saját magának, a saját környezetének, meg a népének ezt el tudja adni, és akkor egy lesz egy fegyverszünet. Ezt tartom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy ez most az év vége, vagy jövő év, az első fele. Nem tudom, az nagyon meglepne, hogyha még most van 25 júliusa, hát ha 26 júliusában még mindig arról beszélnek, hogy talán majd 26 vége, vagy 27 eleje, az már meglepne. De azt azért tényleg fontos, hogy az ukrán ellenállás mindig erősebb volt. Annál, mint nem csak én, hanem szinte mindenki számított, tehát ez akár még jobban elhúzódhat.
Az egyensúlyi pont megtartásában számít az valamit, hogy Donald Trump egyre gyakrabban vonja össze a szemöldökét és bírálja Vlagyimir Putyint? Majdnem annyi olyan erővel, mint korábban Zelenszkijt bírálta.
Oroszország azért egyel tisztában van. Az Egyesült Államok a világ legerősebb katonai hatalma. Tehát az oroszok ezt tudják. És sokat tud adni Ukrajának egy adott esetben, amit Donald Trumpot hátráltatja részben saját bázisa. Tehát az amerikai republikánus bázis nem akar. Nem akar többet adni Ukrajnának. És részben ezzel is kampányolt, hogy 100 milliárdok mennek el Ukrajnára, tehát nem tud saját magával úgy szembe menni, de ettől függetlenül számít.
De azt is mondta, hogy egy nap alatt véget vet ennek a háborúnak.
Ja, hát persze, meg egy nap, meg 100 nap. Nyilván a politika ilyen. Tehát ez nem egy exakt tudomány, nem lehet számon kérni egy politikusi nyilatkozatot, de hát ez a választás, egy választási kampányban elhangzott nyilatkozatot így számon kérni, szerintem a mai világban különösen, meg Donald Trumpnál különösen, azért nem reális. Nem gondolom, hogy azt gondolta, hogy egy nap alatt véget vett, tehát azt nem hiszem, de az biztos, hogy frusztrált. Tehát ha nem is gondolta, hogy egy nap alatt véget vett neki, azért azt gondolhat, remélte szerintem Donald Trump, nyilván nem tudom, hogy mire gondolt, amikor ezeket a szavakat mondta, hogy fél év múlva már meg lesz ez a béke szerződés, vagy legalábbis egy fegyverszünet, és nincs meg. És azt is lehet látni, hogy próbálkozott Putyinnal, adott, szerintem Trump úgy gondolja, hogy egy jó dealt, egy jó üzletet adott az oroszoknak, még felmerült akár Krím elismerése is, ami egy nagy lépés lenne, és az oroszok mégis húzzák az időt, nem csak, hogy húzzák az időt, hanem egyre több a szörnyű kép a nagyvárosokból, és amit nagyon úgy tűnik egyébként személyében is nehezen bír Trump, ezek a képek, az égő Kijev képei.
Az, hogy az Egyesült Államoknak van Ukrajnával ritka földfém megállapodása, ez egy erőteljesebb Trumpi fellépést feltételez, vagy ez tiszta üzlet? Tök mindegy, hogy kié lesz a föld, az ottani ritka földfém, akkor is az amerikaiaké.
Ebben nem nagyon látok üzletet, kivéve azt, hogy a saját szavazóinak el tudja adni, hogy nem ingyen ad valamit.
Jó, de hogyha az oroszoké a föld, hát akkor ahol a földfény van, akkor mit kezd az üzlettel?
Hát, hogyha Oroszország annektál valamit, akkor nyilván az ukrán kormány és az amerikai kormány közti megállapodás az nem érvényes. Tehát nem erről szól ez, szerintem ez tényleg alapvetően a republikánus bázisról szól, hogy azért adhassunk már valamit Ukrajnának, ne kelljen teljesen kijönnünk, de ne ingyen. Tehát ez egy ilyen kompromisszum Lindsey Graham nevéhez fűződik, ha igazak a hírek, hogy azért mind a két fél jól járjon. Azok a republikánusok és az a fővonalbeli republikánus gondolkodás, hogy Ukrajnát segíteni kell, és az a szavazók körében jóval elterjedtebb gondolkodás, hogy végre koncentráljunk Amerikára. Tehát Amerika az első. Ebbe valami kompromisszum talán, mert akkor tényleg azt lehet mondani, hogy oké, költünk Ukrajnára, de lesz bányánk, vagy lesz a bányából profitunk. Nem lesz. Tehát, vagy ez én nekem mindig az jut eszembe, amikor az afganisztáni bányákról beszéltek, hogy hát nagyon drága ez az afganisztáni misszió, ez 2008-9 körül New York Times kezdte el, de hát micsoda kincsek vannak Afganisztánban. Amerikai adófizetők egy dollárt nem láttak vissza az afganisztáni ásványkincsekből, meg ki kellett, hogy vonuljanak, és egyébként is kínai cégek szereztek meg, például egyik legnagyobb részbányában jogokat. Tehát én nem látom azt, hogy ebből Amerikának hihetetlen nagy bevételei lennének. Egyik bánya talán Shevchenko mellett, egy Shevchenko nevű település mellett, az a becslés, hogy 3-tól 100 milliárd dollárig ér. Hát az a becslés, amiben 97%-os különbség van, azt én nem becslésnek hívnám, hanem találgatásnak, de még annak is rossznak.
Ez nem egy üzleti terv.
Ez nagyon messze van, és a legtöbb ilyen. Tehát amit az újságok lapjain olvasunk erről, hát mondjuk azt, hogy túlzás. Nem tudjuk az adott, tehát ugye itt ritka földfémekről beszélünk, milyen ritka földfémek, pontosan mennyi, kitermelhető-e, mennyire van a fronttól, vagy a front mögött van már. Tehát itt rengeteg olyan probléma van, ami ezt szerintem inkább a politikai kommunikációként kell gondolnunk erre. Meg ez nem azt jelenti, hogy egy nap nem lehet ebből profit, ja meg persze nem visszamenőleges. Tehát a nagy pénzek ott lennének az elmúlt 3 évben, ott tényleg több száz, vagy 100 milliárd dollár fölötti az amerikai segély, most akkor el lehet számolni pár milliárd dollárt. Hogyha véget ér fél év, egy év múlva, akkor lehet, hogy el lehet számolni 10 vagy 20 milliárd, 50 milliárd dollárt. Persze az a kérdés mondjuk, hogy a hírszerzési segítséget hogy számolják el. Tehát itt is azért rengeteg olyan dolog van, amiben nem látunk bele, de én nem hiszem, hogy ez abban a szempontból fontos, hogy Zelenszky felől a vihar felhőket elvitte. Trumpnak ez belpolitikai szempontból volt fontos igazán, és ezt nagyon rosszul élte meg, hogy Zelenszky, ráadásul ugye, Trumpot meg Vance-et kárhoztatják, de azért Zelenszky stílusa is hagyott maga mögött kívánni valókat, ugye ezen a híres fehérházi összecsapáson. Tehát szerintem ez erről szól ez a történet. Zelenszky most már a védendő kategóriában van, tehát az a nagyon rossz viszony az megszűnt, és Putyin meg, mivel ellene ment Donald Trump akaratának, inkább a támadandó kategóriában van.
Az Európai Unió, az Európai Nyugat, az milyen energiát és pénzt képes befektetni abba, hogy Amerikától fegyvert vegyen Ukrajna számára?
Hát Európának pénze van. Tehát ez különösen, hogyha Németország, ugye adósságot is vesz fel, német adósság viszonylag alacsony, hogyha a nyugati világot nézzük, akkor messze átlag alatti, a nagy államokat különösen, ugye az USA is eladósodott, tehát USA nem termel annyit egy évben, mint amennyi az adósság, ugye Japánnál, Olaszországnál meg egészen elképesztő számok vannak, tehát van olyan ország, Németország, aminek van pénze, és tud fegyvert venni, ugye itt is kérdés az is, hogy az Egyesült Államok mennyit állít elő? Hány darab Patriot rakétát állítanak elő per év? Hány darabot lő ki Ukrajna? Tehát az ördög itt is a részletekbe rejlik, hogy mennyi van, mennyit tud az USA előállítani, milyen hiányok keletkeztek, mert lehet, hogy nem Patriotokat lőtt ki Izrael, de azért rengeteg rakétát kilőtt, alkatrész hiány lehet akár. Ezek most találgatok, tehát én nem tudom, de hát azért ez nem olyan, hogy az amerikai hadipar az mindenre képes. Nem képes még az amerikai se. Az európai meg még arra se képes, amire az amerikai. Tehát itt az a probléma, hogy a pénz, az Euróbank jegyek azok nagyon szépek, meg sokat is érnek, csak a háborúhoz nem igazán pénz kell, hanem fegyver és fegyver kell, mert ha pénzből nem tudunk fegyvert venni, nem sokat fogunk elérni, se a 100 dollárra sokkal, se a 100 euró sokkal.
Kell-e Európának orosz támadástól tartania? Szergej Viktorovics Lavrovnak is föltették ezt a kérdést, ő azt mondta, hogy az európai kormányok a saját sikertelenségüket próbálják ezzel a fantommal palástolni, az inflációt, a munkanélküliséget, az életszínvonal romlását, stb. Szó nincs ilyesmiről. Elméletileg fölmerülhet az oroszok fejében egy Európa elleni támadás?
Nem annak kell, tehát szerintem nem kell hinni Lavrovnak, a képességeknek kell hinni, és nincsenek meg ezek az orosz képességek. Se 5 év múlva, de szerintem 10 év múlva se.
Tehát, ezt Ukrajna mutatja meg, hogy nincsenek meg a képességek?
Szerintem Ukrajna is sok mindent megmutatott erről, meg Ukrajna rendkívül sok orosz képességet számolt fel. Tehát nagyon sok minden elégett orosz oldalon is. Ilyen értelemben ezt alapvetően politikai kommunikációnak nevezném.
Fenyegetésnek?
Nem, az első, belső európai politikai kommunikációnak részben az, hogy fogadjuk el a több költést a haderőre, meg nyilván elfedi a belső problémákat is, hogy itt óriási orosz veszély van, társadalmak fogjunk össze, adott pártokra lehet fogni, hogy azok orosz pártiak. Tehát én nem sok mindenben értettem egyet, amit Lavrov mondott, de ebbe igen. Ez ugyanis az orosz képességek nagyon messze vannak attól, hogyha az Európai Unió bármilyen szinten is egységes, az Európai Unióval, tehát még az Egyesült Államok nélkül is komolyan vehető fenyegetést jelentsen. Komolyan vehető, azt nem azt mondom, hogy egy balti város nem tudnak elfoglalni mondjuk Narvát, de hát az, hogy egy Lengyelország vagy egy Finnország méretű Európai Uniós tagállam, ami nyilván mögé menne az Európai Unió, ezekkel le tudjon számolni Oroszország, hát kell nézni, hogy mekkora a finn vagy a lengyel haderő, és mennyit küzdenek Ukrajnával, és azért ezek az országok gazdagabbak Ukrajnánál, és ahogy mondtam, az egy legendárium, hogy az ukrán hadsereg olyan kiválóan vezetett lenne, meg annyira lelkes lenne így 3 év után. Tehát itt Ukrajnát ebben az értelemben felülbecsüljük magunkat alul, az mi nem azt jelenti, hogy nem jó helyzetben van Európa, de azért Lengyelország és Finnország, ezek komoly országok, és a méretükhöz képest egyébként a baltiak is, és hol máshol történne egy ilyen. Ezzel nem azt mondom, hogy hibrid műveletek nincsenek az oroszok részéről, nem gyullad föl valami itt vagy ott, de itt most nagyon sokan Európában direkt támadásról, tehát akár a Szuvalki ellen, akár Észtország ellen, mondjuk Narvánál, itt direkt támadásról beszélnek. Ha direkt támadás van, akkor Oroszország egy rendkívül veszélyes pályára lép rá, ugyanis ez nem Ukrajna. Itt, és akkor az Egyesült Államokról még nem beszéltünk. Tehát az, hogy az Egyesült Államok nem támogatná, vagy nem védené meg Észtországot, Lettországot, vagy Litvániát, akkor tényleg feladhatná a NATO-t. Az Egyesült Államok az egyik nagy ereje a szövetségi rendszere. És akkor, hogyha az Európai Szövetségeseit nem védi meg, akkor a japánok, a dél-koreaiak mit gondolnak? Tehát én nem látom azt, hogy az oroszok ezt a blöfföt meghúznák, mert egyébként blöff lenne, mert nincs elég orosz erő. Ennyire kevés orosz katona, se Finnországgal, se a Baltikummal, se Lengyelországgal nem nézett szembe az elmúlt 30 évben, mint most. Mert 90% Ukrajnában van, és bármilyen rendezés lehet, rendezése is van az ukrán háborúnak, alig ha lesz az, hogy az ukránok önként és dalolva mondjuk Belaruszt játszanak, és nem kell oda, még ha megszállják az oroszok mondjuk fél Ukrajnát, én ezt nem tartom valószínűnek, nem kell oda sok százezer orosz megszálló katona. De az az orosz megszálló katona, meg az, aki a frontot védi, vagy a fegyverszüneti vonalat védi, az nem tudott lenni Lengyelországban. Tehát erről nekem nagyon negatív véleményem van erről az európai kommunikációról, mert nem a tényekben rejlik. Én értem azt, hogy mondjuk rá kell majd venni az európai embereket, hogy többet költsenek a haderőre, és ez egy jó dolog, de nem kéne nem igazat mondani az embereknek. Mert ez így ebben a formában európai vezetők részéről, de az információ.
De mi volna az igaz állítás, amivel az embereket rá lehet venni arra, hogy fogadják el a GDP-jükhöz képest 5%-os katonai költéseket?
Ugye ez 10 éven belül kéne elérni, és ugye 3,5 plusz másfél százalékról van szó. Az igaz állítás az lenne, hogy a világ veszélyes hely. És lehetnek olyan forgatókönyvek, és ez sok minden lehet, tehát nem egy, amikor a haderő az utolsó vonala egy adott ország védelmének, vagy amikor mondjuk oda kell mennünk a Vörös-tengerre, mert az európai hajók nem tudnak átjönni, és ez nekünk nagyon sokba kerül. Most mondok egyet, hogy erőprojekciós képesség. De nyilván a a területvédelmi képesség is fontos. Tehát az így nem mehet, ahogy eddig ment. Tehát én magát azt támogatom, hogy költsünk többet, meg okosabban, mert ugye költeni lehet így is, úgy is. Ezt a hiszterizálást, ugye három nap élelmiszercsomag, és egyébként ugyanazok mondják, tehát ez a legviccesebb, vagy tragikusabb, hogy ugyanazok mondják el, akik egy éve elmondták azt, hogy Ukrajna győzni fog, Oroszország az vesztésre van itt, vereségre van ítélve, és teljesen, mintha saját magukat, mintha kicserélődtek volna ezek az emberek, most akkor szakértői szinten is megvan sajnos. Mintha egy új világba csöppentünk volna. Nem volt új világ. Oroszország nem állt vereségre 2023-ban se, ugye amikor mindenki, vagy európai szinten azt kommunikálták, hogy itt aztán már a Krim lesz a legvége. Nem állt vereségre, és ma se áll olyan győzelemre, hogy holnap megpróbálkozom mondjuk egy Lengyelország méretű közel 40 milliós országgal.
De ilyenkor nem kell az embereknek megmondani, hogy a világ valaki miatt veszélyesebb hely? Mert akkor előbb-utóbb meg fogják kérdezni, jó, de ki veszélyezteti a világot? Tehát nem egyszerű ilyenkor rámutatni Oroszországra, amelyik negyedik éve háborúzik?
Hát azért mondom, hogy ez így ebben a formában nem valós információ, nem Oroszország egyedül a probléma, hanem az egész világ globálisan veszélyesebb hely, mert globálisan vannak olyan kihívások, amiket kezelnünk kellene. És ehhez például a hadsereg is kell. Mert mi van, hogyha van egy hatalmas, egy nagy afrikai országban egy polgárháború? Akkor hagyjuk, hogy mondjuk 10 millió menekült jöjjön be, akkor oda kell mennünk, valamit tennünk kell. De ehhez nincsenek meg az európai képességek. Tehát ez is egy forgatókönyv tud lenni. De történhet klímaváltozás, lehetnek akár nagyon komoly, nagyon, ezek a valószínűleg rendkívül alacsony, de következményei mondjuk egy hirtelen változásnak mondjuk a golfáramlat esetében, ezt kizárni nem lehet. És akkor kellhet a hadsereg kifelé, befelé. Most ezek extrém forgatókönyvek, bár egy nagy afrikai országon belül polgárban nem annyira extrém, ez extrém forgatókönyv, de az, ami eddig ment, hogy 35 éven át nem költötte a kontinens a hadseregeire, az tényleg nem szabad, hogy folytatódjon, csak nem úgy kell elmagyarázni, hogy holnap jönnek az oroszok, vagy ha ezt teszik politikai vezetők meg szakértők, akkor ne sértődjenek meg, hogy bemutatjuk, hogy mit mondtak egy vagy másfél évvel ezelőtt. Tehát ezt meg szoktam tenni nemzetközi konferenciák, általában rendkívül negatív rá a válasz. Úristen, nem szabad az oroszokat lebecsülni, de hát önök becsülték le másfél vagy két évvel ezelőtt, mert azt tervezgették már, hogy hogyan osszuk fel Oroszországot, és ez konferenciák során megtörtént. Tehát azért itt nagyon komoly problémák vannak.
Az Irán elleni amerikai támadással átalakult a geopolitikai erőviszonyok rendszere a Közel-Keleten? Vagy nem?
Hát egy dolgot megtudtunk, vagy két dolgot. Irán azért nem olyan erős, mint gondoltuk. Ezt ugye alapvetően már az elmúlt két évben megláttuk, hiszen a Hezbollah az nem állt úgy ellen, ugye Irán proxia, megbukott Assad, akinek azért volt némi köze Iránhoz, tehát nem csak az oroszok támogatták Assadot, mindig az oroszokat mondjuk, az irániak sokkal többet tettek az Assad rendszer megmaradásért, nem azt jelenti, hogy az oroszok nem játszottak úgy szerepet, de az irániak több pénzt áldoztak ebbe. Hamasz, ugye látjuk, hogy a felszámolódás szélén van, nyilván teljesen nem lehet megsemmisíteni, mert az ide maradni fog, de azért rendkívül komoly vereséget szenvedett a Hamasz Gázában. Tehát Iránnak megszűnt ez a külső pajzsa, és a belső pajzsa is elég jelentősen meggyengült. Tehát látunk tényleg egy erő átrendeződést, itt Izrael emelkedett föl, de ez nem teljes győzelem. Tehát Irán nincs még a teljesen a padlón, és még továbbra is veszély, és azért az irániak megmutatták, hogy a pajzsuk gyenge, tehát a védelmi pajzsuk, a külső az nagyrészt megszűnt, de a saját védelmi pajzsuk, amik a légelhárításuk nem túl erős, meg a belső elhárításuk, hiszen ott mozoghattak az országon belül bizonyos különleges, nem tudjuk, hogy izraeli különleges egységek voltak, vagy mondjuk megfizetett afgánok, mert ott sok millió afgán menekült, az egy könnyű terep, hogy megfizessenek bizonyos akciókra külső tényezők, embereket, akkor ott vannak egy-két elégedetlen nemzeti kisebbség, ezt is láttuk egyébként. Az izraeli műveleteknek egy része az nem az atomprogram ellen irányult, hanem arra irányult, hogy a nemzetiségek lakta régióban meggyengítsék az iráni hatalmat. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, de azért Irán nem teljesen került a földre, nem tűnik úgy, mint a kiadná a dúsított irányát, nem tűnik úgy, mint a felhúznák Teheránban a fehér zászlót, sőt, bizonyos értelemben a rezsim befele, tehát belső szempontból a populáció ugye a zászlók körül, tehát felhúzták az iráni zászlót, és akkor azt mondják, hogy ezt támogatjuk. Tehát komplex ez a dolog, Ja, meg persze nem 100%, amit Izrael elhárított. Tehát Izrael komoly veszteségeket szenvedett el az iráni ballisztikus rakétacsapásokban. Ha azt mondjuk, hogy 80-85% a valódi izraeli állítási aránya, akkor nagyjából ez a valóság. Tehát komplex a kép, de azért egy gyengülő Iránt lehet látni a Közel-Keleten, egy erősödő Izraelt lehet látni. Arab országokat, akik a gyengülő Iránt biztos, hogy azért pozitívan nézik, tehát egy Szaúd-Arábia számára egy gyengülő Irán biztos, hogy nem egy nagyon rossz hír, de ne essen szét viszont. Egy széteső Irán az a környező országoknak egy rendkívüli veszély lenne. Hogyha megnézzük mondjuk a kurdok függetlenedése, a törökök hogyan reagálnának erre? Az irakiak hogyan reagálnának erre? Vagy ott van, mondjuk Izrael az más, tehát Izraelnek egy széteső Irán az lehet, hogy ugye, hogy egy meggyengült, szétesett Irak, vagy egy szétesett Szíria az jó Izraelnek, lehet, hogy egy széteső Irán jó lenne Izraelnek, de Izrael ezzel egyedül van, az összes többiek ettől tartanak, az összes szomszédos ország, talán Azerbajdzsán kevésbé, mert ugye nagyon sok azeré, a legnagyobb nemzeti kisebbség Iránban az azeré, 15 millió körül.
De igen, de Izraelnek van képessége arra, hogy megdöntse az iráni rendszert, és ezzel Iránt a szétesésbe taszítsa, amit a környéken senki nem akar?
Szerintem nincs meg ez a képesség, gyengíteni próbálták Iránt, tehát ahogy mondom, nem csak a nukleáris programról szólt ez a művelet.
Sorra lőtték ki a legfőbb katonai vezetőket, így van, de nem tehát lőtték ki a legfőbb vallási vezetőt.
Tehát a forradalmi gárdát azt meggyengítették, ami az iráni rendszernek az alapja. Hát azt nem tudjuk, hogy Hamenei ajatollahot miért nem ölték meg. Azt látjuk, hogy a forradalmi gárdát elsősorban meggyengítették a vezetését, plusz azokban a provinciákban, ahol mondjuk kurd vagy arab vagy azeri többség van, ott kifejezetten a helyi struktúráját is gyengítették, mert az nyomja el, vagy az tartja ugye fedő alatt az ottani elégedetlenséget. Tehát Izraelnek láthatóan van egy igényére, meg hát Netanyahu mondta is, hogy akkor a rezsimet le kell váltani. Azt nem mondta, hogy Irán essen szét, de...
De kire? Kire lehet leváltani?
Hát ugye előhozták a Shah fiát.
De Szíriában bebizonyosult, hogy nem lehet külföldről hazahívni senkit.
Nem.
Mert nem ott élt.
Én azt gondolom, az nem reális szenárió, hogy ezt a rezsimet leváltsák, és valami demokratikus, vagy akár nem demokratikus rendszer kerüljön a helyére. A legtöbb, amit Izrael mondjuk elérhetne, az egy káoszba lévő Irán. Ami Izraelnek megfelelne, ahogy mondom, a térségnek kevésbé felelne, meg szerintem a világnak se tenne jót.
Egyesült Államoknak mi felelne meg? Elég szoros a kapcsolat Trump elnök és Netanyahu miniszterelnök között.
Vannak azért feszültségek, mint egy-két Trump.
Hát már mennek a repülők, amikor szól.
Igen, igen, nagy betűkkel, hogy fordítsák vissza a repülőket. Ez se egy ennyire egyszerű dolog. Tehát Trumpnak szerintem Trumpot lenyűgözte, hogy az izraeliek az első napokban nagyon komoly csapásokat mértek Iránra, de nem akar nagy háborút, és nem akar egy szétesett Iránt se. Mert Trumpnak közeli a kapcsolata Izrael, de közel kapcsolata a szaudiakkal is, vagy az emirátusokkal, Katarral. Tehát ez nem egy irányú történet, hogy csak Izrael és Amerika, ott egy nagy kép van. És a többiek nem hiszem, hogy élveznék egy széteső Iránt, mert rájuk zúdulna nagyon sok minden. Vagy Európára zúdulhatna az afgán menekültek tömege.
De ez egy tervezett forgatókönyv volt, hogyha Izrael lebombázza az iráni légvédelmi képességet, akkor Trump elnöknek előbb-utóbb oda kell küldeni a nehéz bombázókat a bunker romboló bombákkal, vagy ez egy kényszerhelyzet?
Tehát nehéz ezt megmondani, ugye Donald Trump azt mondta, hogy ez tervezett volt, és utólag utalnak erre jelek, hogy azért már benne voltak az amely. Az más kérdés, hogy tervek mindenképpen voltak már korábban is, a Trump kormányzat előtt is, Biden előtt. Tehát az előző Trump kormányzat, valószínűleg Obama alatt is megvoltak már a tervek, hogy mit csináljanak. De az, hogy egy terv van, az nem azt jelenti, hogy akarat is van, meg képesség is van. Nem a teljes iráni program felszámolásában, azt látjuk, hogy az nem sikerült, de azért egy komoly csapásmérésre van képesség. Szerintem valamilyen egyeztetés már egy ideje volt. Donald Trump egy ideig próbálkozott a diplomáciai úttal, amikor kiderült, hogy az nem fog menni, az irányok mindenben nem fognak belemenni, amit ő kér, akkor az izraelieknek lett igaza, és akkor ők tudták végrehajtani ezt a műveletet. Sikeres volt. Donald Trump ugye adott 2 hetet, abból lett 2 nap az irániak számára. Szerintem mind a kettőben van igazság, tehát hogy nem nagyon akarta ezt, de egy ideje már gondolkodott, hogy lehet, hogy meg kell lépni. Nem akarta, mert belpolitikailag ez nem jó. Meg a potenciális, ugye nem tudjuk, egy háborúnál se tudjuk, hogy hol végződik. és így se tudjuk, mert nincs vége. Tehát ezzel a 12 nappal még ez nem biztos, hogy lezárult. Tehát nincs egy módon tudna lezárulni, hogyha felhúznák a fehér zászlót Teheránba, és nem tették meg.
A hormuzi szoros kereskedelme biztosítva van? Vagy nincs még biztosítva?
Ilyen, hogy biztosítva 100% nincsen, de én nagyon úgy látom, hogy nem merik meglépni ezt az irániak per pillanat. Nem csak az amerikaiak miatt, Kínának se érdeke ez, sok arab országnak se érdeke, saját maguknak se érdeke, mert a rezsimre a legnagyobb, az iráni rendszerre a legnagyobb veszély, hogyha nem tudja a népének a minimum szolgáltatásokat fenntartani. Ha nem kap pénzt, egy idő után nem tudja fenntartani a minimum szolgáltatásokat. Tehát ez egy nagyon jó fenyegetés, és egy káoszba süllyedő Irán még veszélyesebb tudna lenni, mert akkor egy helyi parancsnok azt mondja, hogy akkor fölrobbantok egy hajót, vagy akkor már minden mindegy, a forradalmi gárda elszabadítja ezeket a motorcsónakokat, vagy hajóelleni rakétákat, drónokat, és ugye ezek sebezhető hajók, meg ez egy szűkszoros. Tehát itt inkább akkor lenne, ha már minden mindegy lenne, ha már teljesen destabilizálódna Irán, akkor lenne egy ilyen veszélyes pont. Amíg ez nem történik meg, addig a rendszernek sokkal fontosabb az, hogy a saját olaja is menjen, a saját bevétele is jöjjön, mint az, hogy a másiknak ne menjen. Mert aki nagyot tudna ütni rövid távon, azok az arab országok, akik ugye az öbölön át exportálnak. Az USA persze nem érezni ezt, tehát megérezni az USA, hogy a magasabb olajár miatt, de azért nem úgy. Mi európaiak nagyon csúnyán megéreznénk.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programvezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ezt a beszélgetést most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.